Kedves hallgatóink, most metodista istentiszteletet közvetítünk a szekszárdi metodista gyülekezet templomából. Igét hirdet Kovács Zoltán lelkész.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, az adás egyházi szerkesztője, Sztupkai Mihály vagyok. A mai istentiszteletet a Metodist Egyház szekszárdi gyülekezetéből közvetíti a rádió. Az egyház gyökerei az ipari forradalom Angliájába a 18. századig nyúlnak vissza. A metodizmus atya, John Wesley, anglikán lelkész és társai a formális vallásossággal szemben a Biblia szerinti életet, a megtérés szükségességét hirdették egy lelki megújulási mozgalom élén, amely azután később szerveződött egyházzá. Az így módon létrejött metodista egyházak a világon ma mintegy 75 millió tagot számlálnak. Közös világszervezetük, amelyhez a Magyarországi Egyház is tartozik, a Metodista Világtanács. A szekszárdi metodista misszió a várostól 45 kilométerre északra fekvő településen Györkönyben kezdett kibontakozni több mint 90 évvel ezelőtt, 1921-ben. A kis tolnai németajkú községet a II. Világháború és az ezzel együtt járó kitelepítések alapjaiban rengették meg, hiszen a gyülekezet jelentős hányadának is el kellett hagynia otthonát. 1947-ben egy lelki megújulásnak köszönhetően ismét növekedésnek indult a megtépázott kis közösség, és innen Györkönyből kiindulva érkezik el a metodista misszió Szekszárdra a 60-as években, ahol több évtizeden keresztül házi istentiszteleti keretek között folyik a munka. A Munkácsi Mihály utca egy szám alatti lakóház megvásárlásával és átalakításával létesült 1991-ben az a kápolna és lelkészlakás, amelyel a körzet központja Györkönyből a Tolna megyei székhelyre kerülhetett át, és amely máig is a gyülekezet lelki otthonáról szolgál. A Györkönyi parókiából kialakított vendégház tavasztól őszig kínál lehetőséget a lelki fizikai felüdülésre vágyó családoknak, kisebb csoportoknak. Nyaranta több alkalom alatt helyett a fiatalok számára szervezett táboroknak, csendes napoknak. A paksi formálódó gyülekezetünkben házistentiszteleteket tartunk vasárnaponként. A szekszárdi gyülekezet tevékeny szeretettel van jelen a város életében, az ökumenikus kapcsolatok ápolásában és a közös szolgálatokban. A mai istentiszteleten Kovács Zoltán, a gyülekezet lelkésze hirdeti Isten igéjét.
Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát.
A király székhelyén ülő és a bárányért az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökké.
Imádkozzunk. Drága Urunk, szerető és szent Istenünk, hálát adunk neked, hogy a mai napon ennyire közel jöttél hozzánk és mellénk léptél. Adj bátorságot ahhoz, hogy egészen belemerülhessünk a te szeretetedbe, elfogadva úgy, ahogy azt felajánlod nekünk. Örvendeztes meg igazságoddal, vonj be minket is a te tervedbe, és add meg lelkünknek az igazi megújulást. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő gyülekezetet, de köszöntöm a rádiók előtt lévő hallgatókat határon innen, és határon túl is, és ezen a mai napon hadd köszöntsem különös szeretettel az édesanyákat és a nagymamákat is anyák napján. Isten adja meg nekünk, hogy ez a mai istentisztelet egy újabb alkalom legyen Krisztussal való élő találkozásra. A mai istentiszteletünket a 7-es számú énekkel kezdjük, amely így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát.
Thank you.
Nagy szeretettel köszöntjük a mai Isten tiszteletünkön a gyermekeket is, és itt a Szekszárdi Metodista Közösségben minden vasárnap egy történetet hallgatnak meg, amelyen részt vesznek az Isten tisztelet folyamatában is, és most ezt a történetet szeretnénk elmondani nektek, gyermekek.
A mai történet címe Vihar a tavon. Egész nap gyönyörű volt minden. Kéken ragyogott az ég. A tó fodrain aranytáncot járt a napsugár. Jézus a parton ült, és az embereknek Istenről beszélt. Ő a ti atyátok, mondta, aki a virágokat gyönyörű színekbe öltözteti. Enni ad a madaraknak eleget, s ti az ő fiai és lányai vagytok. Miért gondoljátok, hogy benneteket nem lát el eleséggel és ruhával, ha hisztek benne? Sok ember gyűlt össze aznap is. Jézus fáradt volt már nagyon. Körülötte ültek a tanítványai, akik vele tartottak mindenhová. Jézus intett nekik, s ők tudták, hogy a tanítás aznap véget ért. Beszálltak a csónakba, és hazaindultak. Keresztül a tavon. Jézus ásított, nyújtózott egyet, lehajtotta a fejét, s a hullámok azonnal álomba ringatták. Úgy tűnt, a nap ezzel a ringatással ér véget. De hirtelen beborult az ég, a tóvize elsötétedett. Vad szelek korbácsolták magasra a hullámokat. A hajó erősen himbálózott. Ringott jobbra, ringott balra. Felágaskodott az orra, aztán lesüllyedt. Elborították a hullámok, és olyan erősen megdőlt, hogy Jézus tanítványai azt hitték, elvesznek valamennyien. Jézus pedig csak aludt, olyan mélyen, mintha mi sem történne. Hangosan szuszogott, talán még horkolt is. A tanítványok kétségbe estek. Uram, uram, kelj fel, elsüllyedünk, megfulladunk! Jézus felébredt, felült, megdörzsölte a szemét, felállt. A tanítványai csak néztek. Ők egy pillanatra se tudtak állva maradni, úgy hánykolódott a hajó. Csendesedj el, mondta Jézus nyugodt hangon a szélnek. És a szél elállt. Csillapodjatok, mondta szelíden a hullámoknak. És a hullámok megszelídültek. Jézus akkor a tanítványaihoz fordult. Nem kell félnetek. Nem kell aggódnotok, csak higgyetek bennem. Nézzétek, minden lenyugodott. Valóban, kéken ragyogott az ég, a tó fodrain bócsótáncot járt a napsugár. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Úr Jézus Krisztusom, hogy az én életemben és a mi életünkben is elcsendesíted a viharokat, a fájdalmakat, a türelmetlenséget, az aggodalmaskodást, a félelmeinket. Vigyázz ránk, és vezess az utunkon. Jézusért kérlek. Amen.
Olvasmány a Cselekedetek könyvéből. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrékába mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásom szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídiai nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus is, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlet bennünket.
Olvasmány a Jelenések könyvéből. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Nem láttam a templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságába fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többi átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké.
A mai evangéliumot János evangéliumának 5. fejezetéből olvassuk fel, az első 9 verset hallgassuk fennállva az evangéliumot. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt, aznap pedig szombat volt. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a 2000. évi nyári olimpián a 100 méteres gyorsúszás selejtezőiben egy afrikai versenyző állt a rajtkőre. Ebben az előfutamban teljesen egyedül, magányosan úszott. Már amikor beugrott a medencébe, látni lehetett, hogy lesznek problémái az úszással. Méterről méterre küzdött meg a távolsággal, és az utolsó néhány méteren már levegőért kapkodott. A táv leúszása után erejével teljesen elkészülve fáradtan mászott ki a medencéből, és eredménye 100 méteren rosszabb volt, mint az akkori 200 méteres gyorsúszás világcsúcsa. Mosolyogtunk rajta. De abban az országban, ahonnan ő érkezett, mindössze egy folyó van, medencék pedig nem igazán. A selejtező viszont egy medencében zajlott, ahol leginkább önmagával versenyzett. Az elismerés helyett azonban főként gúnyos megjegyzéseket kapott a szakemberek részéről. A mai történetünk, evangéliumi történetünk főszereplője még a medencéig sem jut el. A Betesda medence 5 oszlopcsarnokával az akkori Jeruzsálem egy túlzsúfolt létesítménye volt. Emberek tömegei, betegek, vakok, sánták, sorvadásosak érkeztek ide azzal a reménnyel, hogy meggyógyulhatnak. A medence partján várakoztak a víz megmozdulására, ugyanis az a hiedelem és az a hit járta, hogy aki elsőként lép be a medencébe annak vizének felkavarása után, az egészséges lett. Mégsem a reménység tava volt ez a hely, hanem a kegyetlen küzdelem és a gyógyulásért való versengésnek a helyszíne. Valójában a verseny nem is a medencében zajlott, hanem a medence partján. A legtöbben pedig még a vízig sem jutottak el. Pedig a víz valamennyiünk számára is, és különösen János evangélista számára mindig is összekapcsolódott az élettel és a megújulással. Jézus például úgy gyógyít meg egy születésétől fogva a vak embert, hogy sárral keri be a szemeit, utána pedig azt mondja neki, menj el a Siloam talához, és ott mosakodj meg. És amikor megmosakodott, meggyógyult. A víz valódi gyógyulást, valódi megújulást hozott számára. Egy egészen új világ nyílt meg előtte. A mai történetben azonban a víz nem a reménységgel, hanem a hamis ígéretekkel kapcsolódik össze. Nem az azonnali gyógyulással, hanem a vég nélküli üres várakozással. Mikor kerül rám a sor? Mikor jövök én? Nem ezt ígérték? A Betesda medencéje valójában egy kegyetlen hely volt. A gyógyulásért való versenyfutás partja. Itt a gyengéknek ugyan jobbulást ígértek, így csábítva őket, de valójában az erőseknek kedveztek. A Betesda tavához fűződő ígéretek azokat szolgáltak, akik gyorsak voltak, akik agresszívek, akik rámenős emberek, ugyanakkor a gyengéket kizárták. És a víz újból és újbóli felkavarása is valahol ezt szimbolizálta. Újból felbuzdította, újból fellelkesítette az embereket. Itt a gyógyulás vize az összetört emberek számára. Gyertek betegek, gyertek bénák, gyertek vakok! Aki ezt elhitte, az utolsó erejét is megfeszítve, a reménytelenség ellenére is elindult. Majd látva azt, hogy egy kevésbé rászoruló ember, egy kevésbé összetört ember, aki gyorsabb volt, akit támogattak, akinek jobb lehetősége volt már előtte, belépett a medencébe. Ezért visszafordult inkább, nehogy valaki elfoglalja a helyét. De még mielőtt teljesen feladhatta volna, valaki vagy valami újból felkavarta ezt a gyógyító vizet. Felkavarva ezzel a hosszú várakozás nyomasztó emlékét. Ő pedig újból hitt, újból elindult, de mivel az esély nagyon kicsi volt, ezért ismét csak a kiszolgáltatottságával szembesült. És így zajlott a verseny a medence partján. És így zajlik ez ma is, életünk partjának számtalan területén. És ekkor érkezik meg Jézus. Ide. Az evangélista azt írja, hogy Jézus az ünnepre érkezik, tehát ünnepelni utazik Jeruzsálembe, mondhatnánk azt kikapcsolódni egy kicsit, de ahelyett, hogy a templomban lenne, a túlzsúfolt helyiség felé veszi az irányt. Oda, ahol a meggyötört, ahol a bizonytalan emberek vannak. És ezek az emberek bizalmatlanok is. Sőt, barátságtalanok. Lehet ez a túlzsúfolt helyiség ma egy kórházi osztály. Lehet ma egy rendelőintézet, ahol a beteg emberek várakoznak. Lehet a családügyi központ, vagy a szociális osztály, ahol a nincstelenek várakoznak. De mennyi váróterem van még, ahol emberek vannak? Akár a bíróságokon, akár a bankokban, a postán, a hivatalokban és az állomásokon. Várják a víz megmozdulását, várják sorsuk jobba fordulását, mert valaki vagy valakik ezt ígérték nekik. Így várakoztak a lyukapunál, a Betesda tavánál ezek az emberek. Azért azt meg kell jegyeznünk, ők nem Jézusra vártak. Ezek az emberek arra vártak, hogy az a víz életre keljen, hogy felkavarodjon, hogy esélyük legyen a gyógyulásra. Jézus mégis megérkezik és közéjük jön, ahol meglátja ezt a beteg embert, és megtudja azt is, hogy 38 éve szenved. Ennyi ideje fekszik a medence partján. Csak gondoljunk bele, Jézus addigi 33 évében bármikor járt a templomban, ez az ember már ott feküdt a Betesda medence partján. 8 naposan került először Jézus a templomban, amikor szülei vitték fel, hogy bemutassák. Ez az ember már ott fekszik. Aztán 12 évesen egy ünnepre érkezik meg a családjával. El is tűnik Jézus, aztán néhány nap múlva megtalálják a templomban, ahogy oktatja a mestereket. Ez az ember még mindig ott fekszik a Betesda partján. Újabb és újabb évek, újabb és újabb ünnepek, újabb és újabb templom látogatások telnek el Jézus életében, és ez a férfi még mindig ott fekszik, ez az ember, ezzel az emberrel még mindig nem találkozik. És azt mondjuk, ilyen nem létezik. Sajnos létezik. Nem olyan rég, néhány hete a házi orvosomra vártam. A várakozás hosszú volt, ezért előkerültek azok a témák, azok a klasszikus témák, amelyikről ilyenkor beszélgetni lehet. Az volt a legfőbb kérdés, ki várakozott leghosszabb ideig egy orvosi rendelőben az életében. És volt egy asszony, aki ráadásul cukorbeteg volt, aki egy egész napot várakozott. Úgy, hogy volt beutalója, és úgy, hogy volt időpontja is. Aztán a rendelési idő végén délután kilép az asszisztens az ajtón, oda dobja neki, maga meg mire vár, és kiderült, hogy a beutalója leesett az asztal alá, ezért nem találták, ezért nem hívták, és akár így várhatott volna másnap reggelig is. Ott a mellette ülő emberek azt mondták neki, szólni kellett volna, de van, amikor ez sem segít. Márk evangélista feljegyez egy történetet egy 12 éve beteg asszonyról, aki szólt, és aki mindent megtett, hogy jobban legyen. Az eredmény pedig ennyi, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem vette, hanem még rosszabbul lett. Van, aki aktívan várakozik, és 12 évet kell várnia, mégsem jut előrébb. Hát még az, aki passzív, ahogy ez a 38 éve beteg férfi is. Jézus látja a férfi passzivitását, és érti őt. Talán nem a betegsége a legnagyobb problémája, hanem a 38 éve változatlan élete, a majdnem 4 évtizede megoldatlan problémái. Ez az igazi gond. Az ő passzivitása csak következmény, amely kezdődött azzal, hogy ő reménykedett. Felkavarodott a víz, és ő indult. Aztán valaki előbb ért be. Csalódott. Aztán újból próbálkozott, újból csalódott. Aztán a következő lépés ilyenkor a bezárkózás, mások hibáztatása, az önsajnálat, és végül a keserűség, a megkeményedés, és így a passzivitás ott az ágyán, azon a matracon. Mit lehet kezdeni egy ilyen helyzetben? Sőt, mit lehet mondani, mit lehet kérdezni egy ilyen embertől? Aztán hangzik egy kérdés.
akarsz-e meggyógyulni? Jézus kérdezi meg. Valószínűleg egy orvos ezen a kérdésen felháborodna. Egy pszichológus vagy egy mentál higiénés szakember a fejét fogná. Egy lelkész pedig biztos valami egészen mást kérdezne. De csak Jézus áll meg emellett az ember mellett. Csak ő vesz észre az igazi baját. És neki hatalma van arra, hogy élő vizet adjon ennek az embernek. Hogy enyhülést, hogy gyógyulást adjon neki. Akarsz-e meggyógyulni? Kérdezi meg ezt a férfit. És a kérdés egyszer s mindenkorra maradandóan felkavarja ennek a beteg embernek az életét. Mert azt feltételezi, hogy a jól ismert, megszokott betegsége olykor-olykor még védelmet is nyújtott neki. Hiszen meg lehet vele magyarázni az önsajnálkozást. Meg lehet magyarázni a keserűséget. Meg lehet magyarázni ezzel a betegséggel az ő sérelmeit. Magyarázatul szolgált arra, hogy miért fekszik bénán a medence partján. Ezért valaki odalép hozzá és felteszi a kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Milyen fontos kérdés ez, és pont ebben a percben. Csak gondoljunk bele egy pillanatra. Itt van egy ember, aki 38 éve béna. És ez alatt az idő alatt mások jó indulatára szorult. És ha meggyógyult volna, akkor 38 éve után, talán életében először alkalma nyílt volna arra, hogy saját maga keresse meg a kenyerét. Többé nem volt, nem lett volna kifogás, hogy miért is volt eddig ilyen az élete. A felelősség ezután őt terhelte volna. Milyenné teszi ő? Szó szerint, hogyan áll meg a lábán ezután? Így az a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, az ember szívéig, velejéig hatoló kérdés volt. És felfedte és napfényre hozta azokat az indítékokat, amelyek egészen mélyen az ő bensőjében voltak. Akarsz-e meggyógyulni? Kérdezte meg Jézus. És ennek az embernek a válasza inkább kifogás. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Az ember egyáltalán nem Jézus kérdésére válaszol. Viszont felhoz egy kifogást, hogy eddig miért nem gyógyult meg. Teljesen egyedül vagyok, nincs emberem, nincs aki segítsen. És mondhatnánk azt, és ez igaz, ez valóban egy tragikus kiáltás, segélykiáltás volt az ember részéről, de még mindig nem válasz Jézus kérdésére. Akarsz-e meggyógyulni? És ez az ember még mindig a kifogásnál tart. Panaszkodik, nincs emberem. És elképzelem, hogy ahogy ezt kimondja, nincs emberem, felnéz Jézusra, és a szemeibe néz. Ott már van embere. Jézusban van valaki. Lehet, hogy nem olyan ember, aki az ő önsajnálta matracán körbe vonszolja őt, de olyan valaki, aki életet tud adni elszáradt végtagjaiba, gyógyulást tud adni érzelmileg sérült életébe, sőt, erőt tud adni az elhatározásaihoz. Van embere. Nem olyan ember, aki nagyon nagy befolyással rendelkezik, aki a medence felkavart vizébe segíti, mindenkit megelőzve, mindenkit félretaszítva, hanem egy ember, aki gyógyító vizet tud adni számára, mert ő maga Jézus az élet forrása. A kérdés az, mi a helyzet velünk? Mi a helyzet velünk, akik olvassuk ezt a történetet, vagy akik hallgatjuk ennek az embernek az életét? Amikor Jézus mellénk is odalép és ránk tekint, akiket problémáik bénítanak meg, vagy a körülményeik, vagy a bűneik miatt bénák, mit mond Jézus nekünk? Lehetséges, hogy ugyanazt a kérdést teszi fel, amit a bénának, ott a medence partján, akarsz-e meggyógyulni? Akarod-e? Akarjuk-e, hogy Jézus meggyógyítsa életünknek azokat a területeit, részeit, ahol sérüléseket szenvedtünk? Vagy könnyebb ezekhez a sértésekhez ragaszkodnunk? Könnyebb hagynunk, hogy a keserűségeink felnövekedjenek, és belemerüljünk a sérelmeinkbe, a csalódásainkba? Túl gyakran ragaszkodunk azokhoz a dolgainkhoz, amelyek megbénítanak lelkileg. Jézus képes bennünket meggyógyítani. Képes új lehetőséget adni. Jézus gyógyít. De az az ember, akit Jézus meggyógyít, az elveszíti a jogát arra, hogy kifogásokat keressen. És a történetben talán a legnagyobb csoda az, hogy ez az ember ezután már nem is keres kifogásokat. Nem azt mondja, hogy miért nem akarom, hanem újból ki tudja mondani azt, akarom. Ez a legnagyobb csoda ebben a történetben, amikor Jézus az embert és a róla alkotott képét talpra állítja, amikor a reménytelenségében reménységet ad és talpra állítja ezt az embert. De talán jobb lenne, úgy fogalmaznánk, a megszakadt keringést helyreállítja és életet ad az elszáradt tagoknak. A megszakadt Isten kapcsolatot helyreállítja és életet ad a férfi haldokló reményének. Nem szentimentális érzelgősséggel jön. Nem fogadja el a kifogásait, nem siratja őt, hogy jaj, te szegény, hanem az élet és új életre való képesség üzenetét mondja neki, kelj fel és járj. Egy lehetetlennek tűnő parancs ebben a helyzetben. Mégis azt mondja Jézus, kelj fel, vedd az ágyatot és járj. Szó szerint ébredj fel, támadj fel, kelj újból életre. És Jézus többször mond hasonló, egyértelmű szavakat embereknek, akik aztán szó szerint megteszik, amit Jézus kér tőlük, úgy, ahogy itt ez a béna ember. Felvette az ágyát és járt. A rádióadások között szoktuk hallani a szavak ereje. Az evangélium sorai között pedig újból és újból a fülünkbe cseng a szavak hatalma, amit Jézus kimond. Egy szó, amely nem csak gyógyít, hanem új életet és új élet lehetőséget ad. Az elmúlt héten egy rádió műsorban egy 30-40 éven át alkoholfüggő férfi mondta el a történetét, aki már néhány éve nem iszik, és nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, meg kell tanulni józanul élni. Meg kell tanulni viselni az élet nehézségeit, csalódásait. Szeretni, amit eddig még soha nem csináltam. Nekem tetszik ez az élet. Szeretem ezt az életet élni. Na ez a valódi csoda. Egy új, megújult élet, amelyet lehet élni, amit lehet szeretni. Ez pedig előíze valami másnak. A Jelenések könyve ábrázolja ennek az életnek a teljességét is. Amikor a könyv írója új égről, új földről és egy új városról ír. Változatos képekkel festi meg azt az időt, amikor a körülmények és az élettér megváltozik. Amikor nem száz és száz rászoruló ember küzd egyetlen egy helyért, hanem mindenkinek bőven jut hely ebben a városban. A városkapuit pedig nem zárják be túltelítettség miatt. Amikor nem egy medence halott vizének a felkavarására várnak ott a medence partján, hanem egy élővízű folyó mellett élhetnek. Egy olyan fa árnyékában, amely 12-szer hoz termést egy évben, és a levelei gyógyulást hoznak. Amikor Jézus kimondja a 38 éve beteg ember számára, kelj fel és járj, akkor erre a végcélre gondolva teszi. Jézus így lép ma is mellénk, és körülményeink ellenére, és körülményeink között kimondja, a mi életünkben is, kelj fel és járj. Amen.
Gábornak hívnak, és 38 éves vagyok. 1993, ekkor tértem meg egy karizmatikus gyülekezetben. Azt mondták, hogy ott mindenki meggyógyul, és számomra ez volt a legfontosabb. Ugyanis 14 éves korom óta cukorbeteg voltam. Fiatalkori diabétesz, tehát azonnali inzulin. Azt mondtam, hogy megtértem, bár ekkor még nem is értettem, mi az a megtérés. Mégis éreztem, valami történt velem, valami megváltozott bennem. Szorgalmasan elkezdtem járni Isten tiszteletekre és olvasni a Bibliát, de a gyógyulásnak semmi jelét nem tapasztaltam. Teltek az évek, még mindig semmi. Vajon meggyógyultam? Ma már úgy gondolok vissza, hogy hálás vagyok érte Istennek, hogy a diagnózis óta eltelt 24 évben teljesen szövődménymentes vagyok. Természetesen még adom az inzulint, és a felírt gyógyszereket is be kell venni. Egyre jobban bekapcsolta vannak a közösségnek az életébe, ahol megtértem. Aztán jött a szakadás a gyülekezetemben, ahonnan el kellett jönnöm, és a törés az életemben. Egy biblia ige erősített engem, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Mégis néhány év úgy telt el, hogy Isten és a gyülekezet nélkül éltem az életemet. Azt hittem, én jobban tudom, merre kell mennem, hát nem így történt. Egy kis alkohol, egy kis gyógyszer, majd a depresszió, és még sorolhatnám. A depresszió úgy elhatalmasodott rajtam, hogy gyógyszert kellett szednem, amit később aztán saját felelősségemre abba hagytam. Volt olyan eset, hogy majdnem megállítottam a távolsági buszt, mert pánikrohamom volt. Olyan is volt, hogy a vércukorszintem 18-as volt, ami rettentő magas, mégis úgy éreztem, mintha alacsony lenne. Ezért gyorsan édességet ettem, ami több persze még több lett. Ugyanis a depresszió képes betegségeket és betegségek tüneteit utánozni. Sokszor éreztem, mintha kicsúszna alólam a talaj. Elmentem orvoshoz szívdobogás miatt, és meghallgatott, azt mondta, minden rendben. Isten azonban ezekben az időszakokban is mindvégig keresett. Szólított embereken, könyveken, érzéseken keresztül. Nagyon féltem, hogy azt mondja majd, most aztán neked annyi. Ehelyett azt kérdezte, hogy vagy, merre jársz? Uram, itt vagyok. Ő ezt válaszolta, már nagyon vártalak. Nagyon boldog voltam, hogy újra jöhettem az Úrhoz, úgy, ahogy voltam szennyesen. Tudom, jönnek megrendítő dolgok az életben, követünk el hibákat, elbukunk, hibáztatunk embereket, de Isten vár bennünket minden nap, mert hova is mehetnénk? Örök életbeszéde van Jézusnál. Azóta egy kis közösségbe járok, ahova hitem szerint Isten vezetett engem. Itt úgy érzem, elfogadnak, imádkoznak értem, és tudok hitben növekedni, mások terhét hordozni. A történetem hasonló tékozló fiújéhoz, aki amikor hazatért, édesapja nem csak, hogy nem utasította el, hanem elhalmozta ajándékokkal. Így érzem magam én is, Isten megajándékozott egy hozzám illő csodálatos feleséggel, akivel egy év házasság után babát várunk. Azóta egészé lett az életem. Az Isten, ami mennyi édesanyjánk, mindannyiunkat vár. Ő annyit kér, forduljunk hozzá bizalommal. Íme minden kész. Sőt, az első lépést maga Jézus tette, és teszi meg felénk. Oda lép, akár 14 éves legyél, akár 38. És megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e megszabadulni, és akarsz-e egy új életet.
A 257-es számú énekkel készüljünk az úrvacsorai közösségre, mert így kezdődik, amint vagyok, csak úgy jövök. Krisztus, ami Úrunk, mindazokat asztalához hívja, akik szeretik őt, akik komolyan bánják bűneiket, és akik arra törekszenek, hogy békességben éljenek egymással. Ezért jöjjetek, valljuk meg bűneinket, Isten, és egymás előtt imádkozzunk. Bevalljuk neked, mindentudó Isten, mindazt, akik vagyunk. Nem olyan emberek, akiknek mások gondolnak minket. Félünk beismerni, még saját magunknak is, hogy mi lakik lelkünk legmélyén. Mégsem tudjuk elrejteni igazi énünket te előled. Ismersz bennünket úgy, amint vagyunk, mégis szeretsz minket. Segíts nekünk, hogy ne riadjunk vissza önmagunk megismerésétől. Taníts, hogy elfogadjuk magunkat a te érdemedért. Add nekünk bátorságodat, hogy bizalmunkat a te vezetésed hatalmába vessük. Emelj ki bennünket vétkeink bénaságából, a bocsánatot nyert emberek szabadságába és erejébe. Kérünk azokért, akik számára nagyon nehéz elfogadni a bűnbocsánatot. Kérünk, hogy törd át gátjaikat, és tedd szabaddá őket. Jézus Krisztus, ami megváltunk által. Amen. Íme az örömhír, testvéreim. Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, hogy megmutassa Isten felénk való szeretetét. Jézus Krisztus nevében bűneid megbocsátattak.
Jézus Krisztus nevében bűneid megbocsátattak.
Dicsőség Istennek. Amen. Kedves testvérek, mint bűnbocsánatot és békességet nyert emberek, ajánljuk fel hálaadásunkat Istennek. Fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Urunk, valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, zengik a szentek, minden rakva égüket égítón előtt. Kérúv angyal ezzel,
szent vagy te és áldott a te fiad Jézus Krisztus. Az ő szenvedéssel való megkeresztelkedése, halála és feltámadása által életet adtál egyházadnak. megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, és új szövetséget kötöttél velünk víz és élek által. Azon az éjszakán, amelyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, az ő tanítványának adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek megtöretett, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, tanítványának adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. És így Jézus Krisztusban véghez vitt hatalmas tetteidről megemlékezve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő áldozatot. Egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben a hit titkát hirdetjük: Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. Küldd el szent lelkedet. Add, hogy Krisztus teste és vére legyen számunkra ez a kenyér és a bor, hogy mi a világ számára Krisztus teste lehessünk, amely tulajdon vérén váltott meg. Lelked által tégy minket egyé Krisztussal, egyé egymással és egyé az egész világ felé való szolgálatunkban, addig, amíg Krisztus végső győztesként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. Fiad Jézus Krisztus által a szent lélekkel együtt, a te szent egyházadban minden tisztesség és dicsőség a tied, mindenható atyánk, most és mindörökké. Amen. És most azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkozzunk azzal az imádsággal, amit Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jöjjetek, testvérek, íme minden kész. Végezetül álljunk fel az áldáshoz. Áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek. Amen.
Isten tiszteletünk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. A közvetítésben segítségünkre voltak Orosz Péter, Nagy Gábor és Radvánszky László. Legközelebb örüljetek az Úrban Mindenkor címmel metodista félóránkkal, június 7-én pénteken jelentkezünk a Kossuth Adón. A felelős szerkesztő Barlai Tamás, valamint a gyártásvezető Hegyi Gyöngyi nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Stupkai Mihály. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.
Metodista istentiszteletet közvetítettünk a szekszárdi metodista gyülekezet templomából. Igét hirdetett Kovács Zoltán, lelkész.